Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A negyedik ipari forradalom a gazdaság és a munkaerőpiac minden területén érezteti a hatását. Számos változásról, fejlesztésről lehet beszámolni, amelyek nem egy esetben aggodalommal töltik el az embereket. A mesterséges intelligencia térnyerése pedig mostanra az IT szakterületén is elvezetett oda, hogy az algoritmus bizonyos szinten tudja helyettesíteni az embereket, szakembereket. Továbbá nagyon sok szakértőben beszél arról, hogy az, aki nem tudja használni az AI-t, annak a munkáját sokkal nagyobb valószínűséggel fogja elvenni a technológia. De mire lehet készülni? Mennyire van felkészülve a gazdaság, és mennyire vannak felkészülve az emberek arra, amit a negyedik ipari forradalom tartogat számunkra? Illetve mi fog következni mindezek után? Erről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk: gazdasági változások a technológia szorításában. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Szász Levente közgazdász, egyetemi tanár, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektor helyettese, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a műsorba. Professzor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is mindenkinek és a hallgatóknak is, illetve köszönöm szépen a meghívást.
Egy igazán aktuális kérdéssel indítsuk a beszélgetést, hiszen tegnap hétfőn tartottak egy bemutatót, amelynek a témája az volt, hogy hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia az IT szektort. Milyen eredményekre, következtetésekre jutottak a felmérés során, illetve mit mutattak be a szélesebb nyilvánosságnak?
Ez egy átfogó tanulmány volt, amit a Bábes-Bolyai Tudományegyetem csapata, konkrétan a Romanian Economic Monitor kutatócsapat készített, kiegészülve egyébként mesteris és doktorandusz hallgatókkal. Az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank megrendelésére készítettük ezt a tanulmányt, együttműködtünk a Transylvania IT Clusterrel, és a fő kérdés az az volt, hogy mi történik a romániai IT iparral, hiszen azt látjuk, hogy elég turbulens időszakon ment át eddig is, és ezek a turbulenciák nem mondhatjuk, hogy teljes mértékben elcsitultak. Ugye a kiinduló pont az, amit talán sokan láttak a sajtóban is, több hír is megjelent arról, hogy IT vállalatok egész üzleti egységeket zártak be, vagy elbocsátásokra került sor. Mindeközben pedig tudjuk, hogy az IT szektor az azért Romániának a húzó ágazata, a GDP-nek úgy körülbelül 7%-át adja, egyetlen egy szektor, ami a romániai GDP-nek a 7%-át adja, és foglalkoztatás szempontjából is bőven 4% fölötti arányt képvisel a munkaerőpiacon. Tehát mindenképp egy olyan iparágról beszélhetünk, ami, hogyha jól megy, az segíti a román gazdaságot is, és egyébként jól megy, azt mutatják a jelenlegi számok. Viszont vannak benne olyan átalakulások, olyan változások, amikre, ha nem készülnek fel az iparágon belüli vállalatok, akkor bizony nehéz jövő elé néznek. És az, hogy jól megy, azt csak nagyon röviden azzal is példáznám, hogy ugye a tavalyi, mondjuk úgy sovány gazdasági növekedésből 0,7%-os gazdasági növekedésből, amit Románia elkönyvelhetett, abból körülbelül 0,3-at az IT szektor hozott és tett hozzá, úgyhogy valóban fontos ágazatról van szó. Na most azt is szokták mondani, itt nyilván a mesterséges intelligencia az egyik fő oka az átalakulásoknak, és nagyon jellemzően sokan azt is szokták mondani, hogy gyakorlatilag az IT szektor kifejlesztette azt az eszközt, ami elhozta az IT szektornak a válságát, azaz a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat. Ugye ez érdekes, hogy sokan ezt így nagyon egyszerűen azt mondják, hogy lábon lőtte saját magát az IT iparák, hiszen kifejlesztett egy olyan eszközt, ami elveszi a legtöbb IT szakember és programozó munkáját, vagy legalábbis megváltoztatja, gondolom később elemegyünk ebbe a témába, és itt vannak nekünk is saját eredményeink. De összefoglalva a lényeg az, hogy itt egy komoly átalakulásról van szó, amire adaptálódnia kell az IT szektorban működő vállalatoknak. Na most, amit mi találtunk, ha nagyon röviden össze akarom foglalni ebben a tanulmányban, akkor a romániai IT szektorban három dolgot emelnék ki. Egyrészt ugye kezdeni a mesterséges mesterséges intelligenciával, és azok a vállalatok, akik adaptálódni tudnak a mesterséges intelligenciához, és be tudják vinni a mesterséges intelligenciát a napi működésükbe és az általuk fejlesztett termékek és szolgáltatások fejlesztésébe, azok maradnak versenyképesek, vagy mondhatnám úgy, hogy azok tudnak túlélni hosszabb távon is a versenypiacon. Az első a mesterséges intelligenciához való adaptálódás. A második az romániai specifikum, az ugye a 2024 és még inkább 2025-ben a megszorító intézkedéseknek köszönhető. Ugye a Romániában az IT-szektor az hosszú évtizedeken keresztül, azt mondhatjuk 2001-et követően, számos adókedvezménnyel, kedvezményes elbírálással szembesült, ugye segítette az IT-szektornak a fejlődését, segítette a beruházásokat. Na most ezek a fiskális engedmények vagy fiskális kedvezmények, ezek eltörlésre kerültek most a költségvetési deficit válságával. Úgyhogy pénzügyi szempontból is egy újfajta realitás elé néznek az IT-szektorban működő vállalatok, és most már teljesen a versenykörnyezet szabályai szerint kell megint csak azt mondani, hogy túlélni a következő időszakban és versenyképes maradni. Tehát ebből a szempontból is fel kell készüljenek, hogy ilyen jellegű támogatások, tekintve a jelenlegi gazdasági helyzetet, azok nem nagyon várhatók a következő időszakban. És akkor ehhez jön egy ilyen harmadik tényező, hogy annak ellenére, hogy itt beszéltünk elbocsátásokról és néhány IT, akár nagyobb IT üzletegység bezárásáról, attól még marad egy nagyon fontos kihívás, és főleg a mesterséges intelligencia kapcsán fontos kihívás, hogy hogyan találják meg ezek a vállalatok azokat a tehetségeket, azt a szakértelmet, azokat az alkalmazottakat, akik majd rendelkeznek azokkal a készségekkel, kompetenciákkal, amelyekkel a vállalat úgymond ellen tud állni ennek az átalakulásnak és ennek a mesterséges intelligencia által okozott viharnak, illetve hogyan tudják a meglévő alkalmazottaiknak a készségeit fejleszteni azért, hogy teljes vállalat adaptálódni tudjon a mesterséges intelligencia okozta változásokhoz. És egy utolsó gondolat itt ennél a harmadiknál, az alkalmazottak képzésénél és a tehetségek felkutatásánál, hogy itt nyilván, ugye én most egyetemi képviselőként is válaszolgatok majd a kérdésekre, itt fontos szerepe van a vállalatoknak és az egyetemeknek a közös együttműködésének, tehát hogyan tudnak akár itt az egyetemek is besegíteni abban, hogy ez a készségfejlesztés ez megtörténjen a vállalatoknál. Tehát összefoglalva, ez a három fő tényező, még egyszer megjegyzem, mesterséges intelligenciához való adaptálódás, a fiskális környezethez való adaptálódás és a tehetségek és a készségeknek a fejlesztése. Ez a három kihívás, ami a romániai IT vállalatok előtt áll. Nem is azt mondanám, hogy a távoli jövőben, hanem a nagyon közeli jövőben, akár mától kezdődően.
Ugye már egy ideje benne vagyunk a negyedik ipari forradalomban, és akkor én itt az első pillért, a mesterséges intelligenciát ragadnám meg. Mit lehet elmondani a negyedik ipari forradalomról? Miben különbözik ez a korábbi háromtól, akár az IT területén, akár más területen? Nyilván az első két ipari forradalomnál IT-ról nem beszélgethetünk.
Így van, sőt, visszaidézném egy korábbi interjúnkat, amit jó néhány évvel ezelőtt készítettünk ugyanitt a digitális világban, akkor még azt mondtam, hogy azért lassan a test el, hogy forradalomról beszéljünk. Elindult egyfajta átalakulás, a robotizálás, teljes automatizálás felett, de azért még nincs meg az a gyökeres változás, amit ugye a forradalom mint szó jelentésében hordoz. Én ezt tartom ugyan továbbra is, de nagyon jó a kérdés abból a szempontból, hogy itt azért a mesterséges intelligencia egy kicsit átírta ezt a történetet, és akár az én korábbi véleményemet is egy picit árnyalni kell, ugyanis amióta a mesterséges intelligencia berobbant a köztudatba, és itt fontos lesz, hogy a köztudat a mesterséges intelligenciáról, az IT szakemberek évtizedek óta beszélgetnek, de mondjuk úgy, hogy a ChatGPT megjelenése óta, ami ugye gyakorlatilag egy ilyen 3-4 év időtávlatában tekinthető, az a berobbant a köztudatba, és azóta hihetetlen gyorsasággal zajlik ez az átalakulás. Tehát valóban mondhatjuk, hogy itt történik egy negyedik ipari forradalom, vagy akár egy negyedik teljes átfogó társadalmi forradalom, ami gyökeresen átalakítja a gazdaság életét is, de egyébként a társadalomnak a működését is úgy tűnik. Úgyhogy valóban beszélhetünk egy negyedik ipari forradalomról, és a kérdésre válaszol, hogy miben különbözik az előzőektől, akkor én most azt mondanám, hogy a gyorsaságában különbözik. Tehát ez a gyors átalakulás, ez nem volt tetten érhető az előző ipari forradalmaknál, és azt mondhatnám, hogy a vállalatoknak, a társadalomnak sokkal több ideje volt ahhoz, hogy alkalmazkodjon akár a gőzgéphez, akár az elektromos áramhoz, akár a számítógép megjelenéséhez, sokkal több idő állt rendelkezésre. Most viszont a mesterséges intelligencia konferencia térnyerésével itt akár napról napra, hétről hétre kapkodhatjuk a fejünket, hogy milyen új megoldások születnek, és ez a vállalatokra hatványozottan érvényes, hogy hogyan tudnak akkor ők adaptálódni ehhez a helyzethez, és ugye az a vállalat, aki egy picit is gyorsabban tud répni, és gyorsabban tud reagálni, gyorsabban tudja beépíteni a legújabb megoldásokat a vállalati működésbe, az előnyre tud szert tenni a piacon. Viszont ezek a változások olyan gyorsak, hogy nagyon nehéz követni, hogy akkor ki hogyan tud ehhez adaptálódni. És csak egy jellemző, mondjuk úgy példa ennek kapcsán, ugye 2013-ban, akkor már benne vagyunk negyedik ipari forradalomnak az első szakaszában, akkor született Németországban egy ilyen ipari fejlesztési dokumentum, mondjuk úgy, amit a Németországi Oktatás és Kutatási Minisztérium is támogatott, amiben gyakorlatilag így először nagyon részletesen körbeírták ezt az ipar 4.0-át, vagy negyedik ipari forradalmat. Megnéztem az interjú előtt, egyetlen egy szóban sem említik a mesterséges intelligenciát. Tehát valóban igaz az, amit mondok, hogy ez a negyedik ipari forradalom itt igazából a mesterséges intelligencia miatt indul be, és a fő különbség az előző ipari forradalmakhoz képest az az, hogy sokkal gyorsabban zajlik ez a gyökeres átalakulás.
Gyors átalakulás, ami gyors adaptációt követel, de mennyire vannak erre felkészülve környezetünkben erre a vállalatok és a munkavállalók, mennyire igaz az a mondás, hogy aki nem tartja a lépést, az elmarad, és aki elmarad, az könyörtelenül lemarad.
Ezt a kérdést tettük fel mi is egyébként a romániai IT iparágra vonatkozó friss elemzésünkben és kutatásunkban. Itt konkrétan megkérdeztünk 122 IT vállalkozást Romániából, összegyűjtöttük majdnem 20 ezer vállalkozásnak az adatait szintén Romániából, az IT szektorból. Interjúkat készítettünk, tehát próbáltuk lemérni az iparágnak a pulzusát ebből a szempontból, hogy ki hogyan adaptálódik a mesterséges intelligenciához, vagy átfogóban a negyedik ipari forradalomhoz. Néhány érdekes adatot megjegyeznék itt. Például azt találtuk, hogy a romániai IT vállalatoknál, legalábbis azok, akikhez sikerült mi elérjünk, ott már a napi munkáknak a 65%-ában a munkavállalók, alkalmazottak AI alapú, tehát mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használnak, de olyan megoldásokat, amiket a vállalat bocsát az alkalmazottak rendelkezésére. Tehát nem arról van szó, hogy egy chatbotot használnak a vállalatnál dolgozók azért, hogy valamilyen kérdésre gyorsabb választ kapjanak, hanem itt arról van szó, hogy az IT vállalatok, akik azért ugye legközelebb állnak ehhez a mesterséges intelligenciához, ők már konkrétan 65%-a az alkalmazottainak napi rendszerességgel használ olyan mesterséges intelligencia alapú megoldást a napi munkájának a segítéséhez, amit a vállalat bocsát az ő rendelkezésükre. Tehát egyfajta ilyen kicsit személyre szabottabb, vagy vállalatra szabottabb AI eszközökről van szó. Elsősorban nyilván a központi informatikai tevékenységekben használják ezeket, de a menedzsment tevékenységekben is használják ezeket az eszközöket. Itt a top menedzsmenttől a projektmenedzsmentig tulajdonképpen minden területe érintett a vállalatoknak, és úgy tűnik, hogy adaptálódásban azért az IT szektorban működő vállalatok annak az élen, ami ugye nyilván nem is csoda, hiszen ők maguk is fejleszthetnek ilyen jellegű eszközöket, de ez a 65% ez számunkra is meglepő volt, hogy az alkalmazottak 65% a napi rendszerességgel már nem önállóan dolgozik, hanem a mesterséges intelligenciával együtt dolgozik azért, hogy a vállalatban rendelkezésére álló feladatokat, azokat el tudja végezni. Ebből a számból is látszik, hogy aki nem ezt teszi, az valószínűleg arra a sorsra jut, amit többször is olvashattunk már a sajtóban, hogy bezárják, áthelyezik más országba, alacsonyabb költségű országba, vagy elbocsátanak alkalmazottakat. Ezt úgy tűnik jelenleg, hogy azzal lehet elkerülni, hogyha befogadjuk és adaptáljuk a belső munkafolyamatainkat arra, hogy a mesterséges intelligencia, és úgy szoktam mondani, és a humán intelligencia együtt dolgozzon, és ezzel érjenek el magasabb hozzáadott értéket.
Fogunk erről a mesterséges intelligencia és humán intelligencia együtt dolgozásáról is beszélni, ám még azelőtt, mit lát ön a romániai munkaerőpiacon, mennyire van hajlandóság az emberekben, nyitottság az emberekben arra, hogy akkor fejlesszék magukat, és implementálják a technológiát, akár a mesterséges intelligenciát, akár más válfajait a munkájukba, olyan tényezőket, amelyek rajtuk múlnak, nem például a vállalat vezetésén.
Gazdasági szempontból azért azt kihangsúlyoznám, hogy nagyon fontos a vállalat vezetésének a hozzáállása, mert az, hogy szisztematikusan, standardizáltan bevezetni mesterséges intelligencia alapú eszközöket a vállalat működésébe, az azért a vezetőség döntésén múlik. Az ötletek, a javaslatok azok jöhetnek az alkalmazottaktól, sőt jönnek is, sőt ezt találtuk is a kutatásunkban, hogy az IT vállalat vezetők egyre inkább támaszkodnak a saját alkalmazottaiknak a javaslataira, ötleteire, hogy hogyan lehetne ezt az AI-t elhelyezni a vállalaton belül, de nagyon nagy a vállalatvezetőknek a szerepe, és ebből a szempontból még nehezebb ma azt mondjuk menedzsernek lenni a negyedik ipari forradalom közepette, hiszen nem elég jó vezető lenni, tudni az embereket irányítani, motiválni, csapatba szervezni, hiszen emellett még szükség van egyfajta ilyen rálátásra az új technológiákra, és az új technológiákat könnyebben be kell tudja fogadni egy vezető is, annak érdekében, hogy ugye ezt a vállalaton belül is alkalmazhassák, és ebből a szempontból azért láttunk aggasztó jeleket is az IT szektorban ráadásul, ahol nagyon sok vállalatvezető a kérdéseinkre azt válaszolta, hogy egyelőre a mesterséges intelligencia alapú megoldások nem eléggé fejlettek, nincsenek kifejlődve, vagy inkább csak egyfajta ilyen hype-ot jelentenek, tehát hogy többet beszélünk róluk, de igazából még nem képesek arra, amire az adott vállalatnak szüksége van. Nagyon sok ilyen válaszsal is szembesültünk, amiben van valamennyi igazság is, de lehet benne nyilván az is, hogy maga a vállalatvezető is egy kicsit szkeptikus a mesterséges intelligencia kapcsán, de ennek ellenére viszont a gyakorlati számok azt mutatják, hogy még ha vannak is szkeptikus vállalatvezetők, nem mindenki az, de ha vannak is szkeptikus vállalatvezetők, azért az IT szektorban már nagyon sokan bevezették ezeket a megoldásokat.
Még egy kérdés akkor az IT szektorhoz, hogyan fog kinézni itt a jövő, hogyan fognak kinézni a jövő IT vállalatai, milyen változásokra lehet számítani, és hogyan fogja ez érinteni akár Romániában a foglalkoztatottsági rátát, illetve a GDP-hez való hozzájárulást?
Kezdjük a foglalkoztatással, hiszen az a legizgalmasabb, és ugye itt a fő kérdés, hogy akkor most helyettesíti a mesterséges intelligencia szakembereket, vagy nem helyettesíti. És ez különösen kritikus kérdés az IT szektorban, hiszen ugye ott már azt nagyon láthattuk, hogy a programozás, mint olyan a klasszikus értelemben, az már meg is szűnt létezni, hiszen a mesterséges intelligencia ezt nagyon nagy részben át tudja vállalni, és minimális humán intervencióra van szükség ahhoz, hogy ugyanazt a tevékenységet el lehessen végezni, mint korábban. És mégis, hogyha megnézzük a számokat, azért országszinten jelentős a változás, de nem kell apokaliptikus méretekre gondolni. Az alkalmazottak létszámának az alakulása az IT szektorban Romániában az körülbelül úgy néz ki, hogy 2024 előtt, vagy 23 előtt mondjuk inkább, jellemzően évente jóval több mint 10%-kal nőtt az alkalmazottak száma, tehát egy folyamatosan bővülő IT iparágról beszélhettünk, ahol újabb és újabb alkalmazottakat vettek fel a vállalatok, folyamatosan bővítették a létszámot, átlagokban beszélek most, tehát ez a növekedés, ez 10%-ot meghaladna. Most ez a növekedés, ez már a múlté, és azért ez egy jelentős változás az iparágon belül, hogyha megnézzük az utóbbi két évnek a számait, tehát 2024, illetve 2025, akkor ott egy enyhe csökkenésről beszélhetünk, az enyhe csökkenés az -1%-ot jelent mindig az előző évhez képest, 2024-ben és 2025-ben is. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a vállalatok többnyire azzal reagáltak, hogy nem is feltétlenül elbocsátásokról beszélhetünk, hiszen a mesterséges intelligencia korában azért fontos azokat az alkalmazottakat megtartani, akik jó képességekkel rendelkeznek, akik tudnak adaptálódni az új helyzethez, akik jó tapasztalatokkal rendelkeznek, de az alkalmazásoknak a dinamikája az viszont teljesen lelassult, és ezt mutatják a számok is. Jelentős visszaesésre ugyanakkor nem feltétlenül számítanék, itt is megkérdeztük a vállalatokat, és ha összegeztük a vállalatok válaszait, akkor nekünk az jött ki, hogy 2025-re azt mondták, hogy körülbelül a meglévő munkaköröknek a 6%-át, ismétlem 6%-át helyettesíti a mesterséges intelligencia, és a következő három évben, tehát mondjuk 26-27-28, arra számítanak ezek a vállalatok, hogy ez a 6% 12%-ra fog nőni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak 6, illetve jövőben majd 12%-a már nem fogja a munkáját végezni, hiszen helyett a mesterséges intelligencia fog dolgozni. Most kérdés, hogy mi történik azokkal az alkalmazottakkal, akiknek most idézőjelesen elveszi a munkáját a mesterséges intelligencia. Ez a 6 vagy 12%, ez most perspektíva kérdésre, lehet soknak tekinteni, lehet kevésnek is tekinteni, hogy azért nem olyan óriási ez a helyettesítési hatás, és azért a 6-12%-nyi alkalmazottnak az IT szektorban mindenképpen megvan a lehetősége arra, hogy ugye itt van két angol szakkifejezés, az upskilling és a reskilling. Ugye az upskilling az azt jelenti, hogy a saját szakterületén elmélyíti a tudását az alkalmazott, és fog tudni majd valami olyan dolgot is csinálni és végrehajtani, amit a mesterséges intelligencia nem tud, vagy szükség van a humán inputra is mellette, vagy ugye a reskilling, ami azt jelenti, hogy ha valaki eddig simán csak kódolással foglalkozott, amit ma már meg tud tenni a mesterséges intelligencia, vagy még teszteléssel, akkor reskillingre, tehát újabb készségek elsajátítására van szükség, és akkor a kérdésre válaszolva gyakorlatilag úgy tudnak a vállalatok adaptálódni, hogyha ezt az upskilling és reskillinget ezt minél hatékonyabban meg tudják tenni a vállalaton belül, tehát elmélyíteni az alkalmazottak tudását a szakterületükön, és vagy teljesen új szakterületen új készségeket elsajátítani, és új tudást elsajátítani. Ez lehet a megoldás arra, hogy megtalálják a vállalatok a helyüket, és az alkalmazottak megtalálják a helyüket a mesterséges intelligencia által dominált vállalati működésben. Nyilván ez nem lesz egy egyszerű feladat, de azért más kutatások is azt mutatják, hogy nagyon sok olyan tevékenység van egyrészt, amit a mesterséges intelligencia nem fog tudni átvenni, tehát ott, ahol a humán beavatkozásra mindenképpen szükség van, vagy szükség van az ember-ember közötti kapcsolatra, amit azért ugye egy robot, egy mesterséges intelligencia nem tud replikálni, az emberi kapcsolatokat, és ahol ilyen jellegű kapcsolatokra van szükség, ott azért továbbra is nagyon nagy szerepe van az alkalmazottak munkájának. Úgyhogy nem teljesen sötét a kép, és mindenképpen én nem vagyok az apokaliptikus szenárióknak a híve egyáltalán, de az biztos, hogy szükség lesz némi adaptációra, és némi új tanulásra a vállalatok szempontjából ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia mellett továbbra is versenyképesek tudjanak maradni, és meg tudják tartani az alkalmazottaikat.
Mennyire fontos az meglátása szerint, hogy a folyamat végén, legyen szó akármilyen folyamatról, tehát most akár informatikáról, akár gyártásról, akár egy egyszerű csomagolásról, bármiről, a gép mesterséges intelligenciával megtámogatott folyamat végén ott legyen az emberi tényező, mint ellenőrző faktor, és kérdezem ezt azért is, mert találkoztam egy informatikus ismerősömmel, aki éppen arról beszélt, hogy bizonyos vállalatoknak nagy problémát okozott az, hogy csak a mesterséges intelligenciával programoztak, mert hogy nem volt olyan minősége a programnak, illetve az informatikusok számára jóval nehezebb volt kijavítani azt a kódot, amit az AI generált.
Én azt tartom, hogy az embert nem lehet, az emberi tényezőt nem lehet tökéletesen kiiktatni a folyamatokból. Legalábbis jelenleg nem. Jelenleg azért még nincs teljesen ott a mesterséges intelligencia, hogy teljesen önállóan és teljesen felügyelet és ellenőrzés nélkül tudjon dolgozni. Bár ugye ez az agentic AI, az ügynök AI azért már ehhez a szinthez közelít, és lehet, hogy el fog az jönni, hogy bizonyos típusú, inkább repetitív tevékenységek kapcsán nem is lesz szükség, akár még csak az ellenőrzésre sem. Ezt most még nem látom, de ennek eljöhet az ideje. De nagyon sok területen igaz az, és ahol a végén azért döntést kell hozni, ott jellemzően továbbra is szükség lesz az emberi döntéshozóra, arra a menedzser, aki felvállalja azt a döntést, de az ő döntését valóban segítheti az a hatékony mesterséges intelligencia, ami mondjuk sokkal több információ alapján tud segítséget nyújtani az emberi alkalmazottaknak, hogy a megfelelő döntéseket hozzák. És ezzel kapcsolatban van egy kedvenc példám, amit svájci kutató partnereink végeztek, amivel nem mi foglalkoztunk, viszont dolgozunk mi is velük, és ugye ők végeztek egy olyan kutatást, ahol három szenáriót vázoltak fel, amikor csak ember foglalkozik a minőség ellenőrzéssel, csak a mesterséges intelligencia, és a harmadik szenárió volt, amikor az ember és a gép, azaz a humán és a mesterséges intelligencia együtt hozott döntést, és talán nem árulok el nagy meglepetést azzal sem, hogy ha azt mondom, hogy a mesterséges intelligencia önállóan sokkal hatékonyabb és sokkal pontosabb döntéseket hozott, mint egy emberi döntéshozó, de hogyha az ember ember és a gép együttműködött, akkor még jobb eredmények jöttek ki, mint hogyha csak a gépet, csak a mesterséges intelligenciát hagytuk volna dönteni. Számomra ez az egy példa is már korán, mert ez egy jó néhány évvel ezelőtti kutatás, 2 évvel ezelőtti kutatás, de már az is azt mutatta, hogyha a vállalatok, és azon belül ugye az emberek, menedzserek, alkalmazottak megtalálják azt, hogy hogyan kombinálják az embernek a helyettesíthetetlen készségeit a gépnek a nagyon hatékony és termelékeny módszereivel, akkor abból lehet a legtöbb hozzáadott értéket termelni általánosan. Úgyhogy vállalatoknak ezt kell szerintem megtalálni, hogy hogyan lehet hatékonyan kombinálni az emberi és a mesterséges intelligenciát.
Dr. Szász Levente közgazdásszal, egyetemi tanárral, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettesével beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk pedig a gazdasági változások a technológia szorításában, a negyedik ipari forradalom, a mesterséges intelligencia, és ugye látjuk, benne vagyunk ebben a negyedik ipari forradalomnak, de még nem látszik ennek a vége, viszont sokan már az ötödiket emlegetik. Mi lehet akkor a következő lépés, akár a negyedik ipari forradalmon belül, akár előre gondolva az ötödikre?
Én azt mondom, hogy ne szaladjunk még az ötödikre, bár arra is vannak már előrejelzések. Maradjunk itt a negyediknél, amire ugye most azt mondtam az interjú elején, hogy felgyorsult. És valóban felgyorsult, és változáson is megy keresztül, ugyanis most már a mesterséges intelligencia elterjedése az túl van azon, hogy ChatGPT és társai típusú chatbotokat használunk mindenféle tudás és információ megszerzésére. Vállalati szinten most már egy következő szakaszban vagyunk, és közeljövő talán erről fog tolni. Ezek pedig nem más, mint a mesterséges intelligenciának a vállalat specifikus alkalmazásának a meghonosulása. Úgy mondják, hogy ez enterprise-wide adoption, azaz, hogy a vállalatok teljes vállalati működésre próbálnak az adott vállalat specifikumára mesterséges intelligencia alapú eszközöket fejleszteni. Ugye itt többféle irány van, az egyik a multimodális mesterséges intelligencia, ami ugye egyszerre tud szöveget, képet, hanganyagot, videót, szenzorokból érkező adatokat, dokumentumokat, vállalati dokumentumokat feldolgozni, és ezeket összegyúrva segíti a vállalati döntéshozatalt. Ez a multimodális AI, ez lehet az egyik irány, ami most már ugyan létezik, de amelyik szakaszba beléptünk, az az, amikor a vállalatok ténylegesen elkezdik alkalmazni, és nagy volumenben bevezetni a vállalatokban. A másik ilyen megoldás, amire itt a közeljövőben számíthatunk, a vállalati szférában, ugye a small language modeling, ugye a nagy nyelvi modelleket, a kis nyelvi modellek. A kisnyelvi modell az azt jelenti, hogy nem a világ összes tudását és a világ összes rendelkezésre álló információját próbálja meg összegyúrni, és abból valamilyen választ adni, mint mondjuk ezek a népszerű chatbotok, hanem vállalat specifikus adatokból dolgozik, és csak abban a környezetben tud sokkal hatékonyabban választ adni, hiszen nem kell a világ összes rendelkezésre álló információját feldolgozza, hanem csak a vállalatnak a specifikus adatait, dokumentumait, historikus adatait, és így tovább, és így tovább, és azokból sokkal vállalatra szabottabb választ tud adni a vállalat által feltett kérdésekre. Úgyhogy ez a kis nyelvi modellek, ez lehet szintén az egyik következő megoldása a multimodális AI mellett. És egy harmadik, amit megemlítenék, és talán ez áll már a legfejlettebb szinten, hogy így mondjam, ugye ezek az ügynök típusú AI, vagy agentic AI, ahogy idegen szóval szoktuk ezt mondani, ahol gyakorlatilag meg lehet azt mondani a ügynöknek, ami egy mesterséges intelligencia alapú robot, hogy mi a cél, mit szeretnénk elérni, és annak érdekében végezzen tulajdonképpen bármilyen tevékenységet önállóan, amire képes, csak az adott célt érje el. Tehát ha nekünk az a feladatunk, hogy összerakjunk egy éves jelentést, akkor ahhoz ő keressen meg mindenféle lehetséges adatot, nyissa meg majd a szövegszerkesztőt, abból rakja össze a javasolt szöveget, formázza meg, keressen korábbi formátumokat, és annak a mintájára készítse el, végén ments el, és mondjuk küldje el nekem egy e-mailben, és akkor ügynökként működik a mesterséges intelligencia, gyakorlatilag olyan, mintha egy alkalmazottnak kiadnám a munkát, de ezt a munkát most már egy mesterséges intelligencia alapú ügynök fogja elvégezni, és önállóan működhet, tehát jogot adok ennek az ügynöknek arra, hogy önállóan végezzen bizonyos tevékenységeket. Tehát ez lett a harmadik ilyen mesterséges intelligencia alapú megoldás, amit a vállalatok széles körben tudnak alkalmazni. Tehát itt a negyedik ipari forradalomnál maradva a mesterséges intelligencia továbbfejlesztett vállalatspecifikus eszközeit tudnám, megoldásait tudnám kiemelni. Ugye még egyszer a multimodális AI, a kisnyelvi modellek, illetve az ügynökként működő mesterséges intelligencia modellek. És hát, hogy lesz-e ötödik ipari forradalom, ugye ezt a kvantum számítástechnika, vagy kvantum számítógép kapcsán rebesgetik az ötödik ipari forradalmat. Arról még technológia szempontjából kevésbé tudunk részleteket mondani, és még nem is annyira megbízható ez a technológia, hogy beszélhessünk, de a szakértők azt mondják, hogy ez lehet majd az ötödik. De sokkal inkább látom azt, hogy gyökeres átalakulást, ugye, amit a forradalom jelent, azt most a mesterséges intelligenciának a vállalatspecifikus alkalmazásai fogják elhozni, és nem a távoli jövőben, hanem a közeli jövőben.
Ugye a gazdaságban, és nyilván nem csak a gazdaságban, szinte minden esetben versenyről lehet beszélni. És ennél a résznél szeretném behozni azt, hogy a számok alapján Európa erőteljesen le van maradva az AI versenyben, Európán belül pedig Románia is. Mit jelent ez a kontinens és az ország számára? Egyáltalán ledolgozható-e ez a hátrány, és mi történik abban az esetben, ha nem sikerül behozni a lemaradást?
Ez a hátrány valós, és azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell lépni. Az EU már hozott is ezzel kapcsolatban intézkedéseket, de tudjuk, hogy azért az EU-ban zajló döntéshozatali mechanizmusok azok azért nem a leggyorsabbak közé tartoznak a világon, úgyhogy itt nagyon fontos a vállalati szférának is a szerepe, hogy akár még a kiírt támogatások, pályázatok, AI központok létrehozása előtt ugye önállóan is ebbe az irányba tudjanak lépni, mert ez a hátrány nagyon komoly hátrányt jelenthet, ugye, hogy korábban itt beszéltünk mindenféle vállalatspecifikus, meg akár a társadalom egészére kiható mesterséges intelligencia megoldásokról. Itt igazából a hatalom, és a hatalmat most úgy értem, hogy a fejlesztés és a technológiai fejlődés kulcsa kinek a kezében lesz, annak a kezében lesz, aki a mesterséges intelligencia fejlesztésekhez szükséges adatokat, információkat és eszközöket birtokolja. És ebből a szempontból ugye azért az észak-amerikai kontinens és ugye az ázsiai kontinens, és itt különösen Kínát kiemelve, jelentős előnnyel szerepel most az EU-hoz képest, és itt valóban fontos lemaradást behozni. És itt még megemlítenék egy ilyen biztonsági szempontot is, és abból a szempontból is versenyhátrány, hiszen ugye az adat az komoly hatalmat tud jelenteni, és jelenleg ugye az adat jellemzően azoknál van, akik ezeket az eszközöket fejlesztik. Ugye mondom a nagyon egyszerű példát, ha mi egy mesterséges intelligencia chatbotnak, most akár a ChatGPT-nek, Gemini-nak, vagy bármelyik másiknak feltöltjük az adatainkat, vagy akár csak kérdések formájában feltöltünk információkat, azzal segítjük az adott eszköznek a fejlesztését. De ezek az információk, amik a fejlesztéshez szükségesek, ezek az adott eszköz fejlesztő cégeknek a kezében vannak, és ott összpontosulnak, és ezek a cégek, ahogy említettem, nem az EU-ban vannak, és ez egy komoly biztonsági kérdést is felvet, kiberbiztonsági kérdést is, hogy mi történik akár a sok szenzitív adattal és információval, ami ezekben a rendszerekben megtalálható, nem csak a fejlesztés szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogyha ezek esetleg kikerülnek valahova, azokat hogyan fogják felhasználni, ha illetéktelenek kezébe kerül, és ugye ha ez teljesen átkerül egy másik kontinens, onnantól kezdve elvettettük a kontrollt fölötte. Tehát van egy ilyen kiberbiztonsági aspektusa is, de önmagában, ami a technológiai fejlődés szempontjából a legfontosabb, az az, hogy ezek a mesterséges intelligencia alapú eszközök csak akkor tudnak fejlődni, ha újabb és újabb humánok által, tehát emberek által generált adatokon tud fejlődni és tudja tesztelni önmagát. Úgyhogy ez fejlődés és kiberbiztonság szempontjából is nagyon fontos, hogy itt lépni kell. És ahogy mondtam, ebben elindultak most már lépések. Azt hiszem, ezt a legfontosabb az, hogy tudatosítsuk az európai és a romániai vállalatok körében is, hogy ez az az irány, amilyen irányba lépni kell. És ebből a szempontból, amit korábban említettem, ez a vállalatspecifikus mesterséges intelligencia megoldások kifejlesztése, ez jelenthet egy olyan irányt, ami elindít ebbe, ugye úgy szokták ezt nevezni, hogy adatszuverenitás, tehát hogy miénk az adat, és azt nem adjuk ki ugye másoknak a kezében. Ebbe az irányba segíthet elmozdulni, és ebben mind a mondjuk úgy az EU és országszintű politikai döntéshozóknak van szerepe, és ugyanúgy szerepe van a fejlesztésben a vállalatoknak is.
A beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor hozzunk be egy érdekes szempontot, ami nem az Európai Unióhoz, nem a globális folyamatokhoz, hanem az emberekhez kapcsolódik leginkább, hiszen egy olyan világban, ahol a digitalizáció játssza a főszerepet, ott a tökéletesség és a hatékonyság is előtérbe kerül, erről már beszélgettünk, hogy a mesterséges intelligencia hatékonyabb tud lenni, mint az emberek. De egy ilyen világban felértékelődhetnek az emberi termékek, szolgáltatások, amelyek ugye nem tökéletesek, de pont ettől emberiek.
Abszolút egyetértek ezzel, itt akár mutatok egy konkrét saját példát is, ugye, hiszen mondjuk a tanácsadóiparágra is egy jelentős hatása van a mesterséges intelligenciának, amit ugye azért korábban egy nagyon emberi erőforrás intenzív tevékenységről beszélhettünk, ráadásul ugye jól képzett szakemberekre volt mindig is szükség. Most a mi munkánknak is egy nagyon nagy részét, ha most a tanácsadókról beszélek, akkor át tudja venni a mesterséges intelligencia, például adatgyűjtésben, adatok összegzésében, abból következtetések megfogalmazásában, javaslatok megfogalmazásában nagyon sokat tud segíteni. Ugye voltak itt ebből különböző sajtóban megszellőztetett botrányos és egyben vicces esetek, amikor nagy hírű tanácsadó cégek anyagában találták meg a mesterséges intelligencia vicces nyomait, amikor az anyagban benne felejtették azt a kérdést, hogy tudok-e még esetleg valamiben segíteni, amit nyilván a mesterséges intelligencia írt vissza, és benne hagyták tanácsadó anyagokban. És hát nyilván ilyen esetben leértékelődik egy olyan munkának az érték. Viszont ugye, amiből kiindultunk az interjú legelején, mi most itt a Bábesbolyai Tudományegyetemen ugye az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank számára készítettünk egy nagyon átfogó elemzést a romániai IT-szektorról, annak a jelenéről és a jövőbeli kilátásairól. És ha az a kérdés, hogy használtunk-e mesterséges intelligenciát közben, akkor a válasz az, hogy igen. Ha az a kérdés viszont, hogy azon túl, hogy ezt az eszközt használtuk, minden egyes betűt és szót a végleges anyagban átnéztünk-e, és az emberi inputtal felülírtunk-e, akkor erre a kérdésre is igen a válaszom, és éppen ezért volt szerintem kiváló fogadtatása tegnap ennek a projektnek a hivatalos bemutatóján, mert pontosan azt látta mindenki a bemutatón is, hogy nem egy robot dolgozott valahol a háttérben, és aztán mi megpróbáltuk felolvasni, hogy mit végzett el ez a robot, hanem ténylegesen a humán intelligenciával egészítettük ezt ki, és megmagyaráztuk, és valós életszagú javaslatokat tudtunk ennek alapján nyújtani, azért, hogy ez valóban értékes legyen a megrendelők számára, hogy így mondjam. Tehát azt gondolom, hogy még az olyan területeken is, ahol a mesterséges intelligencia nagyon sokat tud segíteni a munkafolyamatokban, még ott is az emberi input az felértékelődik, és talán a jövőben ez egy nagyon érdekes kihívás lesz, hogy hogyan tudja akár egy megrendelő azonosítani, hogy mennyi emberi input és milyen értékes emberi input van egy adott munka mögött. Emellett természetesen megmaradnak azok az iparágak, ahol az emberi kapcsolat az nem kiiktatható, most mondok egy nagyon banálisan egyszerű példát, mondjuk a pszichológiai tanácsadásnál, bár ott is segíthet a mesterséges intelligencia, vagy jogi tanácsadásnál egyébként, nagyon fontos az, hogy az emberi értékítélet és az emberi kapcsolat az továbbra is megmaradjon, és azt hiszem, hogy ez egyre inkább értékessé válik, akár a vállalatok működése szempontjából is, akár megrendelői vagy fogyasztói szempontból is.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket röviden, hogy összességében nézve véleménye szerint milyen jövő áll mind a gazdaság, mind pedig a munkavállalók és vállalkozók előtt.
Itt idegen szóval azt mondanám, hogy reziliencia és adaptálódás, de hogy ne ilyen idegen szavakkal zárjuk az interjút, ugye azt mondanám, hogy jelenleg egymásra tevődő válságok korszakát éljük, gondoljunk csak akár az orosz-ukrán, akár a közel-keleti háborúra, akár az inflációs válságra, de gondolhatjunk a technológiai fejlődése is, tehát jelentős válságok és átalakulások vonódnak össze. Egy olyan világban élünk ma már, ahol azt tud igazán túlélni és versenyképes maradni, ezekhez az átalakulásokhoz, válságokhoz a leginkább tud alkalmazkodni. Ehhez alkalmazkodó készségre van szükség, és folyamatos tanulásra. Tehát a tanulásra sosem állhat le, és ahhoz, hogy a technológiai fejlődéssel lépést tudjanak tartani. Akár alkalmazottak, akár magánszemélyek, akár vállalatok, ahhoz adaptálódási készségre és folyamatos tanulásra lesz szükség a jövőben is, és nyilván itt az egyetemeknek, és akkor ez ránk nézve is igazából egy jó hír, az egyetemeknek is fontos szerepe lesz abban, hogy olyan új generáció képezünk, akik nem csak megtanulják azt, ami aktuálisan érvényes, hanem képesek lesznek arra, hogy mindig adaptálódjanak, és képesek lesznek mindig új tudást elsajátítani, és azt hozzácsatolni a meglévő tudásbázishoz. Ez lehet a jövő kulcsa, a jövőbeli sikernek a kulcsa.
Legyen akkor ez a zárszó. Dr. Szász Levente közgazdász, egyetemi tanára, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen. Én is a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.